Sziasztok és jó napot kívánok! Ez itt a nyugat.hu-nak a podcastja. Józing Gantal vagyok, a nyugat.hu-nak az újságírója, és a telefon túlsó végén pedig Sulog Zoltán Szabolcs, a Magyarországi Muszlimok Egyházának az elnöke. Jól mondtam, elnök úr?
Igen, jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én is igen, tökéletesen mondta, köszönöm a pontos felkonferálást.
Akkor kezdjük mindjárt azzal, hogy tisztázzuk, hogy mi is ez az egyház, tehát aminek ön az elnöke, hol működik, hány tagja van, és minden ilyen alapfeltevések.
Tehát a Magyarországi Muszlimok Egyháza, ugye ez egy vallási szervezet, ugye jelenleg jogi formáját tekintve egy bevett egyház, ugye a parlament hagyta jóvá a 2011-2012-es új egyházi törvény elfogadása kapcsán. De ugye korábban is egyházi formában működtünk, 2000-ben alakult a szervezet. A Magyarországon élő, Magyarországon tartózkodó muszlim vallású embereknek a hitéletéhez szükséges infrastruktúrát biztosítja, illetve hát a nem muszlimok felé információt adunk az iszlám vallásról, a muszlimokról, vallási párbeszédben veszünk részt, tehát nagyon sokféle tevékenységet folytatunk, oktatunk felnőtteket, gyerekeket, tehát nagyon tényleg a közösség tervezést is végezzük, tehát segítséget nyújtunk az embereknek a mindennapjaikban. A tagjainkat illetően ez egy nehéz kérdés, mert a tagnyilvántartást nem vezetünk, ez egy érzékeny téma, a kisebbségek általában nem szokták szeretni a kisebbséget tartozó emberek, hogy őket bárhova beregisztrálják, fölírják, de hogy a becslésünk szerint, hogyha mindenkit beleveszünk, körülbelül a 30-40 ezer muszlim vallású ember lehet ma Magyarországon. Természetesen ezek közül nem mindenki gyakorolja a vallását, nem mindenkivel állunk kapcsolatban, de nagyon sok emberrel, tehát több ezer emberrel kapcsolatban állunk. Ugye nem napi szinten, de vannak, akik havonta egyszer, évente egyszer, de elég széles kört lefedünk.
Azt lehet tudni nagyjából, hogy oszlik meg ez a, maradjunk ennél 30 ezernél, mint számnál, hogy mennyi külföld és mennyi magyar van közöttük?
Hát ez szintén nem egy könnyű kérdés, mert ugye hogyan definiáljuk, hogy ki a magyar, hogy magyar származású magyar állampolgár, vagy magyar állampolgársággal rendelkező ember. Tehát, hogy ez nehéz meghatározni pontosan, hogy ki a magyar, és hogy honnantól számítunk valakit magyarnak. De hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy magyar származású magyar állampolgár, tehát ennek mondjuk egy 20%-a biztos, hogy ide tartozik. Tehát ilyen 5-6 ezer ember biztos, hogy ez a kategória. De ez a kategória ugye folyamatosan növekszik, hiszen az újabb generációk nagy része az már magyarnak minősül, hiszen hogyha esetleg nem is magyar származású családból jön, de Magyarországon született, Magyarországon töltötte a fiatal éveit, itt kapta az iskoláztatást, tehát a gondolkodása, a szíve, a haza, ugye az neki Magyarország.
És általában ezek a, most akkor maradjunk a definíciónál, a Magyarországon született magyar emberek, hogy ők általában miért veszik fel ezt a vallást, hogyha nem születnek bele ebbe?
Hát ez lényegében az iszlám egy egyetemes hit. Az iszlám vallás öndefiníciója szerint ez ugyanaz a hit, amit ugye Ádám az első ember kapott meg az Istentől, és aztán továbbadott a későbbi generációknak, az emberek letértek erről, az Isten újabb és újabb profétákat küldött. Tehát az iszlám definíciója szerint ez ugyanannak a hitnek a legutolsó és végső kinyilatkoztatása. Tehát amikor az emberek találkoznak az iszlám vallással, ugye sokan úgy érzik, hogy ez az, amire vártak, ebben találják meg a számukra régóta várt életmódot, életvezetést, hitet, és akkor az iszlám útjára lépnek. Tehát az iszlám útjára bárki léphet, mert egy univerzális hitrendszer. Tehát nem bizonyos néphez, nem bizonyos törzshöz, nem meghatározott embercsoporthoz, hanem az egész világhoz jött ez a kinyilatkoztatás, ugye, hitünk szerint.
Ez nagyon személyes kérdés, ha azt kérdezem öntől, hogy ön hogy talált rá erre a vallásra?
Hát semmi baj a kérdéssel. Én hasonló utat jártam be, mint ahogy bárki más, aki az iszlámhoz kerül és felveszi ezt a vallást. Én utazásaim során még egyetemista koromban találkoztam az iszlám vallással, de soha nem gondoltam, és nem is volt olyan tervem, hogy én valaha muszlim leszek, de amikor találkoztam a hittel, tehát ezzel a hittel, egy teljesen más dolgot fedeztem föl, mint amit tudtam róla korábban, és ez indított kutatásra engem, hogy melyik az igazi arca az iszlámnak, az, amit én korábban tudtam róla, hogy a tanulmányokból, olvasmányokból, vagy az, amit tehát bizonyos emberek által közvetítve lett számomra, és én azt találtam, hogy ez utóbbi, tehát hogy azok az emberek értették és gyakorolták a vallást, az a helyes megértése a vallásnak, és akkor én úgy találtam, hogy az én életemben az élethelyzetekre, a problémákra választ ad, megoldást ad, és akkor így én úgy láttam, hogy nincs más lehetőség, ezt a hitet kell követnem, és így léptem az iszlám útjára.
De közben ön elnöke is lett ennek az egyháznak. Ez teljesen, hogy azért ez több, mint egy mondjuk valaki követi ezt a vallást, és valaki elnöke lesz.
Tehát én sokat kutattam előtte, ugye mielőtt felvettem volna az iszlám vallást, és amikor felvettem, én tanultam tovább, tehát én folyamatosan tanulom azóta az iszlámot, tehát azóta a vallásjogi fokozatot is szereztem, és hát a közösség ugye úgy látott engem, megbízhatónak ítélt, alkalmasnak arra, hogy a közösség vezetője legyek, és akkor én meglettem választva a Magyarországi Muszlimok Egyháza elnökének. Tehát egyébként itt választott elnök vagyok, tehát 4 évente vannak választások, de hát idestóval most már 19. éve vagyok elnök ennek az egyháznak, tehát sokszor újra lettem választva.
Ugye nem titok, hogy nem egy ilyen podcast készül a vallás és a vallásszabadság témájában, hanem több is, és amikor gondolkodtunk rajta, hogy milyen egyházakat is kérdezzünk meg erről, akkor szinte mindenkinek eszébe jutott az önök egyháza, mondván, hogy ez elég speciális, különleges helyzetben vannak, itt Budapesten, vagy pedig Magyarországon. Tehát arra gondolok, hogy az iszlámnak a mindennapi megélése azért ez nem természetes még akkor sem, hogyha 30 000 ember követi ezt a vallást körülbelül Magyarországon. Tehát azt akarom ebből kihozni, hogy amikor megélik ezt a vallást a mindennapokban, hogy találkoznak értetlenséggel, vagy szemöldök ráncolással ezzel kapcsolatban. Tehát például mondjuk ön bemegy a munkahelyére, és van egy névnap, és akkor ön nem iszik bele a borba. Tehát hogy ez és hasonló tapasztalatokat hogy élik meg?
Hát ugye az ön által említett példa, ugye régebben valóban volt polgári foglalkozásom, tehát mert most főállásban az egyházban dolgozom, de korábban tehát tényleg előfordulnak ilyen esetek, de szerintem az emberi kapcsolatokon keresztül ezeket elég jól lehet intézni, ezeket a dolgokat. Én nagyon jó kapcsolatban voltam a kollégáimmal, ugye ma is nagyon örülünk egymásnak, mert régi kollégákkal csak találkozunk. Ez soha nem okozott problémát. Tehát az emberek szerintem alapból tudnak ennyire toleránsak lenni, el tudják fogadni az ismerőseiket, barátaikat, ugye mindenkinek van valami specialitása, és ugye ezeket kölcsönösen tiszteletbe tudjuk tartani, akkor szerintem az emberi együttélés zökkenőmentes lehet, de ehhez ugye kommunikáció kell és jó kapcsolat az emberekkel, tehát hogy nem elfordulni az emberektől, hanem tartani velük a kapcsolatot, elmagyarázni a dolgokat, megbeszélni a dolgokat, tehát nekem ilyen problémám soha nem volt. Tehát a szobában, ahol 4-en ültünk, ott is imádkoztam, és ebből soha semmi konfliktusunk nem volt a kollégákkal. Tehát egyébként visszatérve ugye a kicsit távolabbról a kérdésre, tehát nem annyira nehéz megélni, mint ahogy esetleg ez tűnik elsőre. Tehát sokkal könnyebben megoldható. Az iszlámban van egy nagy fokú rugalmasság is, és egyébként, hogyha a környezet megismeri az embert, és látja, hogy ő egy jó szándékú, becsületes, segítőkész tagja a közösségnek, akkor szerintem itt semmi probléma nincs, az emberek elfogadják, el tudják fogadni egymást.
Az egyház közösségnek a tagjai nem is számolnak be ilyen problémákról, hogy valamiféle munkahelyi vagy baráti körben konfliktust okoz ez a...
Beszámolnak, tehát vannak konfliktusok, tehát én nem azt mondom, hogy tehát én nem akarok ilyen nagyon optimista képet, túl optimista képet kelteni, tehát vannak konfliktusok, de hogy nagyon sokszor a konfliktusok nagy része ugye abból ered, főleg úgy, hogy felületes emberi kapcsolatok volt. Tehát, hogyha beszámolnak konfliktusról, mint inzultus a buszon, beszólás a szupermarketban, tehát, hogy olyan emberek részéről történik, akikkel nincs meg ez a kapcsolat, és nincs lehetőség a dolgokat megbeszélni, ugye nincs lehetőség arra, hogy az emberek megismerjék a másikat, mert ez egy ilyen helyzetet, ez nem alkalmas arra, hogy ezt az ember leálljon magyarázkodni. Tehát vannak konfliktusok, de hogy ezek hosszabb távon csak úgy oldhatók meg, hogy tehát tényleg jó tagjának kell lenni a társadalomnak, jó tagjának a közösségnek, és akkor ezek a dolgok úgy megoldódnak hosszú távon, de természetesen vannak konfliktusok, és ezeket nehéz megélni, de itt mindig az az irányelvünk, hogy az ember mindig próbálja a lehető legbékésebben, legnyugodtabban helyre tenni a dolgokat, mert minden helyzetből ki lehet hozni a legjobbat.
Most nem akarok itt ez a konfliktusok közül, vagy konfliktusok körül itt pörögni, de tudnám mondani tipikus helyzeteket, vagy tipikus ilyen konfliktus forrásokat, amik előfordulhatnak az önök válásnak a gyakorlása és a többiek között?
Hát ugye itt vannak, hát általában a konfliktusok azért nem kifejezetten iszlám specifikusak, mondjuk ami iszlám specifikus, az nagyon sokszor a nőket éri, akik ugye fejkendőt hordanak, mert rajtuk látszik, hogy ők muszlimok. Tehát őket éri inzultus, ugye beszólnak, különböző inzultus, akár tetlegesség is előfordul. Ugye a férfiakat illetően itt általában, ami konfliktus forrás szokott lenni, a bőrszín, valakiről azt feltételezik, hogy ő muszlim, de attól ő még nagyon sokféle más is lehet, ugye a bőrszíne alapján, vagy esetleg a ruha alapján kezdenek el valakivel, hát hogy mondjam, kötözködni, de ugye például a ruha, hogyha vesszük ezt a tradicionális öltözetet, amit mondjuk Pakisztánba hordanak, Afganisztánba, Indiába is hordanak olyat, nem muszlimok is. Tehát, hogy nagyon sokszor tehát muszlimnak vélt emberekkel történik, és gyakran nem is muszlim az illető. Tehát, hogy itt ilyen sztereotípiák alapján megy a dolog, és hát ezekkel valóban nehéz mit kezdeni. De hát ezért vannak ugye a hatóságok, ezért van a rendfenntartás, hogy akkor lehet segítséget kérni az illetékes hatóságtól.
És ez mennyire gyakori, hogy valami hasonló történik? Tehát ez minden nap megtörténik Budapesten, vagy egyéb városokban, vagy Magyarországon, vagy azért ez ritkább?
Hát azért tehát annyira nem, tehát nem gyakori annyira, mint ahogy gondolná az ember. Ugye volt ennek egy felfutása, főleg akkor, amikor a 2015-ös migránsválság volt, akkor volt egy ilyen nagyon szignifikáns felfutása ezeknek az inzultusoknak, atrocitásoknak, és akkor egy ilyen csúcsponton ott időzött a dolog. Most azért nyugszik a helyzet, de nem tudjuk, hogy most az emberek szívében ez hogy került helyre, de most jóval kevesebb ilyen atrocitás van, mint mondjuk néhány évvel korábban.
És azt hogyan kezdődik a hatóságok, hogyha valakit ér egy ilyen inzultus, és önök ezt jelentik rendőrségen valahogy, tehát foglalkoznak ezekkel komolyan, vagy pedig...
Igen, nekem a tapasztalatom az, hogy a hatóságok teljesen komolyan foglalkoznak ezzel, tehát hogy itt tehát a hatóságok részéről itt igazából nincsen probléma. A probléma ott van, amikor ugye néhány politikus, akár vezető politikusok is, ugye kifejezetten iszlám ellenes tónust ütöttek meg egy időben. És ugye ez a retorika adott egy alaphangot ugye a közbeszédnek is, és hogy emiatt, hogy a közbeszéd elment egy ilyen irányba, a muszlimok közül sokan úgy érezték, ugye ez a percepció volt, hogy az egész rendszer ellenük van. És hogyha történt egy atrocitás, akkor ők nem is látták értelmét annak, hogy a rendőrséghez vagy hatósághoz forduljanak, mert úgyis ellenünk van. Tehát itt az a probléma, hogy a percepciója az embereknek tehát megváltozott, és ez nem helyes. Tehát én minden esetben arra bátorítottam az embereket, hogyha valaki ilyen ügyben fordult hozzám, hogy mindenképpen szóljon a hatóságoknak, mert ugye ezt nem lehet szó nélkül hagyni. És hogyha szóltak, akkor foglalkoztak is érdemben a dologgal.
Aha. Hogyha a retorikánál tartunk, és egy picit belevisszük ide a politikát, akkor többször elhangzik vezető politikusok szájából, hogy Magyarország keresztény ország. És amikor egy ilyen elhangzik, akkor önök ezt hogyan élik meg, vagy egyetem foglalkoznak ezzel, komolyan veszik-e ezt?
Hát most, hogyha a lakossági, tehát mondjuk a vallási megoszlását a lakosságnak nézzük, ugye a népszámlálási adatok alapján, akkor valóban a többségi vallás az a kereszténység, de hogy a legutóbbi, ugye a 2011-es népszámlálási adatok alapján azért a lakosságnak egy nagyon jelentős része nem követ semmilyen vallást, vagy nem ismert az ő vallási a hovatartozása, tehát ez mondjuk ez a két kategória, ugye majdnem 50%-ot ad. Tehát, hogy mondjuk azzal, hogy keresztény ország, ezzel semmi baj nincsen egészen addig, ameddig nem teszik kötelezővé a kereszténységet mondjuk a nem keresztények számára, és ez nem csak minket érint, mert ugye itt zsidók is vannak, buddhisták is vannak, meg Krisna tudatú hívők, meg nagyon sokféle hitvilág megtalálható. Tehát ameddig ebből, tehát valamilyen igazságtalanság vagy jogsértés nem következik, akkor ezzel semmi baj nincsen.
A másik, amit mindenképpen nem akartam kérdezni, mert itt bedughatjuk a fejünket a homokba, de azért az önök vallását nagyon sokan azonosítják magával a terrorizmussal. És ezzel kapcsolatban, hogy van-e önöknek valamiféle állásfoglalás, hogy mit szoktak ilyenkor mondani, amikor előjön ez a téma, akár közbeszédben, hát akár egymás
igen.
között?
Hát nyilatkozatokat szoktunk írni, de hogy azért a muszlimoknak a döntő többsége abszolút elutasítja ezt az irányt, és hogy ez tehát a vallási elvekből nem vezethet le semmilyen szinten. Tehát ez körülbelül olyan, mintha valaki a Ku Klux Klant a kereszténység reprezentánsának tartaná. Nem az a lényeg, hogy ki mit mond, tehát egy elkövető egy bűncselekménynél mire hivatkozik, vagy milyen jelképeket használ, mondjuk a Ku Klux Klantnál is van kereszt, meg van náluk biblia, meg keresztény retorikát alkalmaznak, de azért senki nem gondolná komolyan, hogy mondjuk ők lennének a kereszténység helyes és egyedül helyes úton járó képviselői. Tehát ugyanígy van az iszlámban, tehát ilyen sok a hír az ISIS-ről, az Al-Qaidáról, meg mindenféle ilyen terror szervezetekről, de hogy ezek egyáltalán nem az iszlámot reprezentálják. Ezeket így nyilatkozatokban ugye el is szoktuk mondani, ugye mindig, amikor történik ilyen sajnálatos esemény, akkor szoktunk nyilatkozatokat kiadni, de hát, és itt igazából a dolog lényegét kell nézni, nem az a lényeg, hogy ki mire hivatkozik, hogy néz ki, milyen ruhát visel, milyen jelképeket használ, hanem a dolognak a lényege, hogy az vallásilag megcsinálható, vagy nem csinálható meg, és itt ilyen dolgokat nem lehet megtenni az iszlámra hivatkozva.
Aki szeretné komolyabban megismerni az iszlámot, tehát nem csak ez a beszélgetés alapján, és nem csak a hírekből, vagy pedig a közbeszédből, netente óriás plakátokról, hogy mit ajánl, hogyan kezdjen hozzá?
Hát itt igazából van két lehetőség, tehát alapvetően mondjuk két lehetőséget mondanék. Ugye az egyik, hogy az ember megpróbál olvasni, de hát ugye olvasással az lehet a probléma, hogy nagyon sok minden elérhető az interneten, ugye a mínusz 100-tól a plusz 100-ig a tartalomhelyességét illetően. Tehát meg kell próbálni olvasni, és itt arra kell törekedni, hogy az ember lehetőleg hiteles forrásból olvasson, tehát olyat, amit ugye maguk a muszlimok is hitelesnek ismernek el. Ugye a másik lehetőség a személyes kapcsolatok, tehát nekünk a Magyarországi Muszlimok Egyházában vannak ismeretterjesztő előadásaink, ahol van szeretettel várjuk az érdeklődőket, tehát akik tényleg kérdezhetnek, de ezeket a kérdéseket ilyen e-mailbe is föl lehet tenni, tehát a weboldalon keresztül. Tehát ez az utat látom, hogy az ember, tehát az a lényeg, hogy mindig hiteles információból próbáljon tájékozódni.
Több emberrel is beszéltem, akik Ázsiából jöttek, és nagyjából ugyanazt mondták, hogy azt vett észre, hogy ezek a vallási ellentétek nem hogy simulnának, hanem egyre inkább erősödnek bizonyos országokban. És önök mit tapasztalnak, hogy Magyarországon a vallások közötti párbeszéd, maga a kommunikáció, az javul, romlik, vagy stagnál, vagy hullámzik, vagy hova lehetne ezt tenni?
Hát én azt mondanám, hogy a vallási párbeszéd Magyarországon nagyon jól halad. Tehát vannak olyan példaértékű kezdeményezések, amikről én nem tudom, hogy másik országban is, mondjuk Európában lenne, vagy nem. Tehát itt például a kisebbségi vallások között, ugye, buddhisták, krisna hívők, muszlimok, ugye volt egy nagyon szoros együttműködés. És nem tudok róla, hogy ez máshol is lenne, illetve a nagyobb egyházakkal, ugye katolikus, református egyházzal is van párbeszéd, vannak programok, ahol reprezentálva vagyunk. Én azt mondom, hogy a vallási párbeszéd a vezetői szinten, meg magas szinten nagyon jól megy, csak az a helyzet, hogy ennek a hatása ugye nagyon lassan csorog le az egyszerű hétköznapi gyakorló szintjére, és hogy ott a probléma, az igazi probléma, ugye nem mindenki gyakorol vallást, nem mindenki tartozik közösségbe, és hogy ezekhez az emberekhez még lassabban jut el, hogy ezek a vallások igazából nem haragszanak egymásra, és ahogy a vallási vezetők már rájöttek arra, hogy egy hajóban evezünk, ugye közös az ország, és hogy a lehetőségekből a legjobbat kellene kihozni, mert az mindenkinek jó lesz.
A sorok között olvasva azt veszem ki, hogy ön valamennyire optimista, tehát az idő valamennyire megoldja majd ezeket a fennálló problémákat.
Igen, én mindig tehát próbálok optimista lenni, és én úgy látom, hogy hosszú távon, de itt hangsúlyozom kell, hogy hosszú távon én optimista vagyok, de rövid távon lesznek itt problémák, és meg akár romolhat is a helyzet, de hosszabb távon, tehát mindenképpen egy optimizmus van bennem. És tehát, hogyha mondjuk Nyugat-Európára nézünk, ugye sok rosszat is látunk, és nagyon sokszor a közbeszédben a rossz van hangsúlyozva, de azért látunk olyan példákat is, hogy ott van például Londonnak a polgármestere, ugye egy muszlim ember, egy vallásos muszlim ember, akit a nem muszlimok szavazatai, főleg a nem muszlimok szavazatai jutottak a pozícióhoz. Akkor ott van Rotterdamnak a polgármestere, aki szintén egy vallásos muszlim ember, aki már többször újra lett választva, tehát már hosszabb ideje tölti be a pozícióját, és a nem muszlim emberek is rászavaznak. Tehát, hogy én úgy látom, hogy ha a társadalomban, tehát tényleg jobban megismerik, szélesebb körben megismerik a muszlimokat, akkor az emberek látják, hogy mi is megbízható, jó állampolgárok vagyunk, és lehet velünk együtt élni és együtt dolgozni.
És rövid távon miért nem optimista? Azt mondta, elképzelhető, hogy a helyzet rosszabbra fordul rövid távon.
Hát mert itt ugye rövid távú célokra lehet használni az iszlám ellenes retorikát, ezt egyébként sok helyen meg is teszik, tehát lehet vele rövid távú előnyökhöz jutni, tehát lehet vele népszerűséget szerezni, tehát erre nagyon sok példát találunk Európa szerte, de hogy tehát az ilyen konfliktus szítás soha nem vezet jóhoz. Mert ugye itt a jelenlegi helyzetben a történelem kerekét visszaforgatni nem lehet. Ugye azok a muszlimok, akik ma itt vannak Európában, és ide kerültek valahogy a háborúk után munkaerő szükséglet kielégítéseként, tehát most már itt vannak. Tehát a meglévő helyzettel kell valamit csinálni. Ez egy más kérdés, hogy most a jövőben, hogy mennyi, hogy lesz a bevándorlás, nem lesz, de hogy akik már itt vannak, és itt élnek, tehát most nem, én nem hiszem, hogy ez egy járható megoldás lenne, hogyha most minket innen elzavarnak például, vagy egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy az országunk elhagyására kényszerülünk. Tehát nem hiszem, hogy ez egy jó irány lenne. Tehát, hogy ezért szerintem mindenki rá fog előbb-utóbb ébredni arra, hogy a békés, konstruktív együttélés a sokkal célra vezető, mint itt egymásnak feszülni és egymásnak esni.
Hát még akartam valamit kérdezni, de akkor legyen inkább ez a végszó, most, amit ön mondott, és én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Silog Zoltán Szabolcsot hallottuk, a Magyarországi Muszlimok Egyházának az elnökét, és akkor el is köszönünk, viszontlátásra.
Én is köszönöm szépen a figyelmet és az érdeklődést, köszönöm, viszontlátásra.
Köszönjük.